hegyi lett. A sok napsütés mellett kevés felhő lesz az égen. Az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor, zivatar. Napközben 35-41, este 29-36 fok valószínű. Keddig rendkívüli hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak enyhülést. A híradást Brieska Dániel készítette.
Hajnaltáj. A műsorvezető Balogh Tamás.
5 óra múlt 6 perccel. Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket. Június 29-e hétfő van, ma van Péter és Pál napja, a római katolikus egyházat alapító két apostol, Szent Péter és Szent Pál közös ünnepe. A magyar néphagyományban ez a nap az aratás kezdetét jelzi, mivel a megfigyelések szerint ekkora szakad meg a búzatöve. Hogy hol tart most az aratás és milyen a termés, arról ma bővebben szó lesz műsorunk második felében, de most nézzük, hogy mivel készültünk ebben a fél órában. Ma van a nemzetközi Duna nap, mely alkalomból egy kis evezős kedvcsinálóval készültünk.
Kimegyünk a szabadba a barátokkal, jól érezzük magunkat, gyönyörködünk a természetbe, élvezzük, hogy csöndben a természet hangjaival együtt haladunk.
Aztán Lőrinci és Petőfi bánya határában több területen is találtak vélhetően azbesztet is tartalmazó törmeléket.
Illegális lerakóvon a település külterületén a legutolsó lakott háztól mintegy 1 kilométerre. Ez egy 1248 négyzetméteres egykori szemétlerakó.
Az önkormányzatnak 90 napja van az azbesztmentesítésre, de pénze nincs rá. Részletek majd fél hat előtt, ha írnának nekünk a Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnal Füredi Zsolt. A régi időkben sok helyen azt mondták a mai nappal kapcsolatban, hogy Péter Pálkor megszakad a búzatöve. Ez arra utal, hogy a gabona ekkorra már teljesen beérett és megkezdődhetett az aratás. Ilyenkor a gazdák imádkoztak a jó termésért és a balesetmentes munkáért, és az első levágott búzakalászokat pedig a házban őrizték, mert a szerencsét és a bőséget jelképezte. További érdekességek következnek Harangozó Imre néprajzkutatótól.
Ma van június 29-e, Péter Pál napja, a keresztény egyház apostol fejedelmeinek jeles ünnepe. Az általánosan ismert hagyomány úgy tartja, hogy ezen a napon töve szakad a gabonának, meg lehet kezdeni tehát az aratást. Nevezetes egyházi ünnep lévén dologtiltó nap, ám egykor a régi kézi aratások idején egy-két nyalábnyit, ha rituálisan is, mindig vágtak az új gabonából. Palóc vidéken, de másutt is ezt nevezik Jézus kévének, amit Szűz Mária kék szalagjával kötöttek körbe. A Csallóköz magyarjai pedig úgy tudják, hogy aki, legyen az legény vagy leány, elsőnek hallja meg ezen a napon a falu harangjának szavát, az még az adott esztendőben megházasodik. Az előttünk álló héten megkezdjük júliust, amelyet a régi kalendáriumok Szent Jakab havaként emlegetnek. A hónap a július 25-én esedékes ünnepe jussán kapta a nevét Krisztus apostoláról. Ez az időszak a népi megfigyelés szerint az esztendő legmelegebb, legforróbb időszaka, a nyár dereka, amikor is elkezdik a gabona aratását, s más termények betakarítását is. Július 2-a Sarlós Boldogasszony ünnepe. Az egyházi tartalma szerint arra figyelünk, hogy Szűz Mária szíve alatt a már megfogant üdvözítővel meglátogatja idős rokonát Erzsébetet, aki szintén áldott állapotban van, mégpedig keresztelő Szent János születését várja. A magyar elnevezés az aratás egykori módjára utal, amikor még leginkább csak a nők arattak, mégpedig sarlóval. Gyönyörű, analógián alapuló kép, hogy az életet, a mindennapi kenyeret jelentő búza aratásának kezdete összekapcsolódik az áldott állapotban lévő szűzanya alakjával. Így válik érthetővé, hogy a régiek minden egyes búzaszemen Krisztus arcát vélték fölfedezni. Sok régi följegyzés is megerősíti, hogy a pap ezen a napon megáldotta az aratás templom falához támasztott szerszámait. Péter Pál napja kapcsán már említettük az aratás rituális szertartásos megkezdését, amely erre a napra is jellemző volt, hogy azután a következő napokon már ténylegesen is hozzáfogjanak az aratáshoz, amely az egész esztendőnek talán a legnehezebb, mégis a legszebb, legfontosabb munkája. A régiek élő eleve hittel hitték, hogy az áldott állapotban lévő szűzanya valóságosan is közöttük jár. A katolikus palócok körében még 70-80 esztendővel ezelőtt is sokfelé lehetett látni a kapuk elé kitett, földíszített, fölvirágozott székeket egy-egy pohár vízzel, amelyeket azért tettek ki, hogyha arra jár Mária, meg tudjon pihenni, és inni tudjon egy kortyot. Erről szól az egyik legkedvesebb néhai palóc adatközlőm, Kóczi Manci néni ajkáról lejegyzett énekünk is. Mi hozzánk is jöjj el, ó isteni anya! Nyitva áll előtted a szívünk hajléka. Hozd el minékünk is az Isten áldását, nyerj nékünk fiattól bőséges aratást. Áld meg a munkáját szántónak vetőnek, áld meg határunkat, szántóföldjeinket, hogy az egész világ szent örömmel szóljon. Üdvözd légy, áldott légy, Sarlós boldogasszony!
Nézzük a Kárpát-medence aktuális időjárását. Bécsben 24 fokos a hajnal, még Grazban 22 fokot mértek. Pozsony 25, Kassa 24, Kolozsvár 22, Arad ugyancsak 22 fok. Újvidék 23 fok, Zágráb 25 fok, Ljubljana 25 fok. Csíkszereda felhőtlen idő, gyenge nyugati szél fúj, és hát rendesen hűvös van, 15 fokot mértek. 4:06 lesz 3 perc múlva, ez továbbra is a hajnal tájadása. Ma van a Nemzetközi Dunanap, és 2004 óta ilyenkor a dunamenti kultúrákat és az élővilágot ünneplik 14 folyómenti országban. A Duna és a hozzátartozó holtágak vizeiben több mint 80 halfaj él. Most az egykor jellegzetes dunai harról, a folyó óriásáról, a vízáról hallhatnak a Hangtár mai adásában.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
Budapest közönsége néhány napig az állatkerti akváriumban láthatta a fekete tengerről felvándorolt hatalmas vizát, amelyet a paksi halászok fogtak ki.
1957-ben az utolsók egyike, egy 273 cm hosszú és 135 kg-os víza került a magyar Duna szakaszon hálóba. Akkor már szinte fehér hollónak számított az e-féle halóriás, pedig volt idő, amikor a Duna jó vizás víznek számított.
A víz a tokfélék közé tartozik, ami kizárólag az északi féltekén található meg, a déli féltekén semmilyen tokféle nem él.
Szilágyi Gábor, a Bajcsha Kft. Ügyvezető elnöke.
Porcos halfaj, tehát semmilyen szálka nincs benne, és minden testrészét fel tudták használni, a bőrét, a zsírját, a húsát természetesen mindenképp. A mai napig az egyik legkülönlegesebb csemege az ikrájából készült kaviár. Valamikor a budai vár ablakainak a szélfogóit az úszóhólyagjaiból készítették, és a legkülönlegesebb ajándék volt bármilyen vízából készült termék vagy csecsebecse. Ezért nagyon szerették fogni is, tehát egy óriási érték volt, hogyha egy halász vizát tudott fogni.
Ez a tokféle sok száz éven keresztül jelentős bevételi forrást jelentett, ám a túlhalászás és a dunai vaskapuk megépítése miatt a Duna magyarországi szakaszáról szinte teljesen eltűnt.
A Dunában az utolsó példányait Magyarországon a 70-es évek végén fogták, sajnos a vaskapu megépítése után megszűnt az a lehetőségük a tokféléknek, hogy felússzanak, mert a nagy halak mindig a fenéken szeretnek úszni, és mivel ez a lehetőség megszűnt, a halászat pedig nem állt meg időben, ezért a magyarországi szakaszon teljesen eltűntek a vízák, nagyon veszélyeztetett, szinte minden folyónkon ott vannak azok a műtárgyak, amik megakadályozzák a feljutását, már pedig a szaporodásához az édesvíz kell, és minél frissebb édesvíz, minél följebb tudjon úszni.
Károli János már 1877-ben is ritkaságként említette a dunai tokféléket, és fogyatkozásukról így vélekedett. Ez a nagy jelentőségű kérdés méltó arra, hogy a hazánk anyagi érdekeivel foglalkozó kormányférfiak is egy kis figyelmet fordítsanak rá. A víza a gazdagság és a bőség jelképe volt, halászatát már az Árpádházi királyok idejében is királyi felség jogszabályozta. Méretes példányai elérték a 6-7 méteres hosszúságot és a másfél tonnát.
Ha. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
A Nemzetközi Duna Nap célja, hogy felhívja a figyelmet a folyó természeti értékeire és a környezetvédelem fontosságára. Már országszerte vízre kerültek az amatőr evezősök hajói is, így a több mint fél évszázadon működő százhalombattai Dunai flottillánál is. A remek idő és a víz szeretete időst és fiatalt egyaránt vízre csábít, a túrák pedig életre szóló élménnyel ajándékozzák meg a résztvevőket. Tarnóczi László kedv csinálója.
Családi lapátolásban vannak. Anyukát kérdezem, vízi sportok mire tanítják a gyerekeket?
Kitartásra, fegyelemre, odafigyelésre, és leginkább egymásra figyelésre is. Ugye mi mindig családilag vagyunk benne együtt a vízben, és ott nagyon fontos, hogy figyeljünk egymásra.
A Dunai Flottilla Egyesület elnöke Tóth Ákos.
Amikor még gyerekként bekerültem ebbe a vízitúra világában, akkor bizony ott a újonctól, az evezősön keresztül matróz, kapitány, egészen a flottilla parancsnokig volt mindenféle.
Mit jelentett önöknek a Duna, és mit jelent ma?
Máskor is, mindig is, most is ugyanazt jelenti. Kimegyünk a szabadba barátokkal, jól érezzük magunkat, gyönyörködünk a természetbe, élvezünk. Hogy csöndben a természet hangjaival együtt haladunk, sátorozunk, tábortűz, főzünk.
Egyesületi hajókkal, vagy kinek-kinek saját hajója van?
Komoly hajóparkja van az egyesületnek, hogy senkinek nem kell saját hajóval rendelkeznie. Klasszikus, régi, ifjúsági vizitúrás hajóink vannak. Hát nálunk még van 4 darab őrsi csónak, ami használható, futóképes. Tehát ez egy nagyon régi korszaknak az utolsó darabjait még őrizgetjük. Próbálunk nagyon odafigyelve szakszerűen javítgatni, hogy ne műgyanta alá kerüljön a régi fahajó, hanem a fa szerkezetek kijavítva eredeti állapotban őrizzük meg őket.
Mekkora túrákat tesznek meg, és milyen rendszerességgel?
Rendszeresen elmegyünk hétvégente, nyaranta, hosszabb túrákra, egészen a 2 hetesig is. Nyilván ott alvóssal visszük a sátrainkat, az összes felszerelésünket, tábort verünk, aztán tovább indulunk.
Levezni és vissza.
És indulhattok!
Bár most azért az utóbbi időben látható, hogy egyre több a rövidebb, akár egynapos túra, nem ott alvós, ilyen napközis, nyári tábor jellegű dolog, de ettől az élmény majdnem ugyanaz. Nyilván az esti kalandok maradnak el, annak a varázsa.
Egy ilyen digitális generációt is be tudnak vonni a hajóba? Ott nyilván mind a két kézre szükség van, le kell tenni a telefont. Hajlandóak erre fiatalok?
A fiatalok igen. Legalábbis én nekem ez a tapasztalatom. Viszont az, hogy digitális a világ, ezt meg nagyon jól használjuk, mert pont ezen keresztül tudjuk megmutatni, hogy merre járunk, mit csinálunk, akár anyukát megnyugtatni, hogy még azt is túléltük, amikor 2 hétre eltűntünk. De gyerekek érdekesek, ugye sokszor mondják, hogy csak a telefon van a kezükbe, és nem teszik le. Hát ez nem egészen így van. Ha van valami klassz programjuk, jól érzik magukat, akkor nem találják meg a telefont.
Klemenc Henrik, a Magyar Vizitúr Turisztikai Szövetség elnöke Sziget közben él. Legkedvesebb vizitúra élménye önnek személy szerint?
Én nagyon sokat vizitúrázom. Évente több 100 túrán van. Szerencsés ember vagyok. Hangulatra a Duna mindenképpen. Sokszor evezzük végig a Dunát a Sziget közben, a Dunakanyarba, és én azt a szabadságot szeretem leginkább, amikor az ember megérkezik a Dunakanyarban, és meglátja 2 hegyet, közt az elterülő Dunát, az az érzés, azt keresem.
A motorosok lennének, széles utat kívánnék. Mit kívánnak a vízitúrázók egymásnak?
Furcsa módon jó szelet, bár ez valószínűleg a nagy hajósoktól jön, a vitorlás hajók idejéből, de mégiscsak mi jó szelet szoktunk egymásnak kívánni.
Akkor ezt kívánom önnek.
Köszönjük szépen!
A kisszatmári település valamikor a reformkor idején az írók, költők, politikusok körében igen ismert volt a Lubi család révén. Petőfit a Tisza és a Túr inspirálta a Tisza című versének megírására. Ma a csöndes falut szorgalmas emberek lakják, akik szeretnek Nagyarban élni. Ahol jó élni sorozatunkban Zsoldos Barnabás elsőként Bánóczi Lajos polgármestert kérdezte.
Aki ide betéved, látja a Lubi kastély közel 1000 tő rózsáját, ha figyelmesen közlekedik itt, akkor még több Lubi kastélyt is lát. Petőfi Sándor, Lubi család, a reformkor egyet jelent Nagyarral.
Így van, ugye a Lubi kastély, a Lubi család az 1800-as években költözött Nagyarba, ugye Lubi Zsigmond által, utána megépítették az 1870-es években a Lubi kastélyt, előtte szembe a található két sára kastély tulajdonképpen, ahol vendégeskedett tulajdonképpen Petőfi Sándor is, erről is híres a Tisza című verséről, aki Budapesten írta meg, de itt lette annak idején a Túr és a Tisza összefolyásánál.
Nem csak Petőfi, hanem az akkori közélet nagy emberei, Kölcsey Ferenc és a többiek. Nagyar egy mozgalmas település lehetett a szatmári térségben.
Így van.
Mennyien élnek itt a faluban?
Jelenleg a falu létszáma ilyen 650 fő körül van. Kis csendes falu, természet szeretőknek nagyon ajánljuk.
És természetesen a mezőgazdaság, az állattartás adja a megélhetést. A legelő az szinte kínálja magát az állattartásra.
A legnagyobb rész az embernek a mezőgazdaságból él. Én úgy gondolom, hogy ami jelenleg megvan a gyarba, azok, hogyha felnek újítva, például itt az óvodát már nevesítsek, egy ilyen kis településen meg lehetnénk elégedve.
Mert van iskola, óvoda, bölcső, de minden?
Iskolánk nincsen, bölcsődénk sincsen, egy óvodánk van, de az óvodában ilyen kis létszámát is 33 gyerek van. Úgy gondolom, hogy ahol ennyi gyerek van, az azt is mutatja, hogy tehát ott mégiscsak jól élni.
Nagyarban mi az, ami, amiért nem ment el, mi az, ami itt ragasztja az embereket?
Lórentné Tóth Enikő. A család, a kötelék, nagyszüleim, apai, dédnagyszüleim is magyariak voltak. Én szerettem Nagyart, szerettem a csendjét, szerettem a nyugalmat. Szerintem nagyon szép kis falu. Kiskoromtól tudtam ki Petőfi Sándor, a Tisza vershez a kötődés, tehát ez így belénk kiódott már gyerekkorunk óta. Mindig büszke voltam egyébként, hogy nagyari vagyok, és hogyha jártam az országban bárhol, akkor elmeséltem, hogy Nagyar miért is híres, mert egyébként sokan nem tudták, de általam egyébként nem tudták.
Mivel foglalkoznak?
Én köztisztviselő vagyok, a férjem pedig Fehérgyarmaton dolgozik egy gyárban.
És természetesen van, aki, ahogy szokták mondani, errefelé bekerült. Honnan került?
Az az igazság, hogy egyébként penyigei származású vagyok.
Nagyné, Földvári Tímea.
Penyige körülbelül egy ilyen 15-20 kilométerre van innen, Nagyartól, de volt egy kis kitérő. Budapestre szólítottak a tanulmányaim, úgyhogy egy jó pár évet ott töltöttem, amikor is a szerelem rám talált, és akkor tértem ide Vigyarba, aminek egyébként már most így utólag nagyon örülök. Viszonylag gyorsan sikerült beilleszkednem, meg egyébként is a nagyari lakosság kedves befogadó, úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy itt telepettünk le a férjemmel.
És miből van a megélhetés?
Annyira szeretem Nagyart, hogy én itt helyben kerestem is magamnak munkahelyet, ezért csak eljön elmennem innen, és a férjem is itt helyben dolgozik, ő mezőgazdasággal foglalkozik, én pedig irodai adminisztrátorként dolgozom.
Akkor ön, aki ide került, bekerült, azt mondja, hogy
Nagyarban élni a legjobb.
Lőrinci és Petőfi bánya határában több területen is találtak vélhetően aszbesztet is tartalmazó törmeléket. Petőfi bánya külterületén például 17 hulladékhalmot tártak fel. Az egyenként mintegy másfél méter magas, 3 méter átmérőjű, részben földdel fedett halmok a becslések szerint összesen 85 köbméter kevert építési bontási hulladékot tartalmaznak. Az önkormányzatnak 90 napja van az aszbesztmentesítésre, de pénze nincs rá. Pirisi Csenge riportja.
Ezekbe is került biztos. A falakot azt nem lehet lecserélni a tetőről, hát ez nem egyszerű dolog.
Mit az utcában is van, persze, több helyen.
Több helyen van, igen.
Ez nagyon költséges lenne lecserélni, ugye?
Költséges lenne, hogy ne. Ha adnak hozzá a kedvezményt vagy pénzt, akkor lehet, hogy vele még mindenki.
Mutatja egy lakó. A kerítése és a háza teteje is hullámpalából épült.
Eleve nem is lehetett volna ezt az aszbesztet használni, amit már régen betiltottak, és sajnos ezt még itt mindig használtak.
Úgy tudom, hogy sokan be is építették a házukba ezeket.
Bizonyán,
az anyagokat.
Hát igen, annak idején ugye mindenki a padlást azzal szigetelte, és igen, nagyon sok lakóházban benne van ez az aszbeszt a padlástérbe.
Nem tartanak attól, hogy újabb megbetegedések vannak?
De ezt mindenki fél.
De nem csak a lakásokban van. Petőfi bánya külterületén egy fél focipályányi területen találtak aszbeszt törmeléket. Az önkormányzat szalaggal körbekerítette a területet, hogy jelezze a veszélyt, de mást nem tud tenni egyelőre. 90 napja van, hogy hogy lefedje vagy elszállítassa a hulladékot, azonban ez legalább 50 millió forintba kerülne, mondja Juhász Péter polgármester.
Illegális lerakó van a település külterületén, a legutolsó lakott háztól mintegy 1 kilométerre. Ez egy 1248 négyzetméteres egykori szemétlerakó.
Ez hatalmas.
Bejárás alapján, ugye most itt volt a Heves vármegyei kormányhivatal hulladékgazdálkodási főosztálya, egy akreditált laboratóriummal, és mintegy 50 köbméternyi azbesztel szennyezett hulladékot mértek fel így műszakilag, megérkezett ugye a mérési jegyzőkönyv. Az eltávolítására kaptunk egy kötelezvényt, viszont a jó hír az, hogy kiporzást ők sem állapítottak meg. A kötelezvény azt rója rány feladatként, hogy ennek a mentesítését kell elvégeznünk 90 napon belül.
Hogy kerülhetett ide ennyi azbeszt?
1989-ben a helyi lokálpatrióták pont ezért kezdeményezték a leválást Lőrinci nagyközségről, mert a településünkhöz közeli külterületeket használta a nagyközségi közös tanács hulladéklerakónak. 2005-ben sikerült külterületeket szerezni Petőfi bányának, és 2014-ben a Magyar Államot képviselő vagyonkezelő ZRT átadta ezt a 1248 négyzetmétert. Más lehetősége nem is volt az önkormányzatnak arra csak, hogy átvegye, de nem volt rekultiválva gyakorlatilag ez a terület. Akkor teljesen legális volt, hogy a Lőrinci területén működő egykori Eternit gyárból ezt a technológia során keletkezett törmeléket egy szemétlerakóban helyezték el.
Mennyibe kerülne az aszbesztmentesítés a településnek? Mert ha jól értem, ez most a település sújtja.
Így van, ez minket sújt. Egy előzetes számítást végeztem itt. Azt tudni kell, hogy az 50 köbméter az 90 ezer kötőjel 120 ezer kilogramm lehet. 1 kilogramm 150 forint az átvevő helyen, a mérlegen. Tehát ez több 10 millió, 20 millió forintos tétel. Viszont idáig ezt ki kell termelni, el kell szállítani. Az előzetes becsléseink alapján ez kb. 40-50 millió forintos tétel. Mivel ez a településnek a lehetőségeit teljesen meghaladja, rendkívüli segítséget kérünk a Magyar Államtól.
Nem félnek attól, hogy ez a lerakó ez szennyezhet, tehát káros lehet a helyieknek az egészségére?
Azt állapították meg, hogy kiporzás nincsen. Számunkra is megnyugtató lenne, hogy ne fedjük le ezt mi humusszal, hanem legyen eltávolítva.
Információink szerint illegális hulladéklerakásokkal kapcsolatban több mint 350 ügy van folyamatban a Hevesvár megyei kormányhivatalnál. Az utóbbi években 21 ezer tonna illegálisan elhelyezett hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról döntöttek.
Mávinfo. Friss információk a vonattal közlekedőknek. A vonalban itt van velünk Kishorváth Levente. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a hallgatókat! Jó hírem van, a vonattal útrakelőknek késés és fennakadás nélkül indult az országban a vonatforgalom. Pályakarbantartás miatt azonban több helyen is tervezett változásokra kell számítani. A Bajai vasútállomás karbantartása a következő ütemhez érkezett, mától vasárnapig Dombóvár és Baja közötti személyvonatok helyett Bátaszék és Baja között MÁV buszok szállítják az utasokat. A Gemenc interrégiók változatlan menetrend szerint járnak. A Cseperi gyorsvasúton jövő hétfőig tart a karbantartás, a H7-es hév helyett a Boráros tér és Szent Imre tér között pótlóbusszal. A Szent Imre tér és a Csepel hévállomás között az arra közlekedő BKK járatokkal utazhatnak. Javasoljuk indulás előtt minden esetben tájékozódjanak az aktuális forgalmi változásokról, valamint javasoljuk, hogy utazásukat mindig elegendő mennyiségű szomjoltó folyadékkal kezdjék meg. Jó utazást kívánok!
Köszönjük szépen! 6:30 lesz 2 perc múlva. Jó reggelt kívánok! Ez a Kossuth Rádió vidékmagazinja, a Hajnaltáj. A mikrofonnál Balogh Tamás. 6 óra előtt majd országos betakarítási körképpel jelentkezünk. Kapcsoljuk majd Petőházi Tamást, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnökét. Most azonban hírek következnek a stúdióban. Szlotta Judit.
Újabb hőségrekordok dőltek meg Európában. Az osztrák fővárosban először mértek 40 fokot, Németországban és Csehországban több mint 41, Lengyelországban 40,5 fokot mértek. A rendkívüli kánikula miatt fennakadások vannak a német és a szlovák vasúti közlekedésben. Itthon is újból megdőlt a napi melegrekord. A Hungaromet előzetes adatai szerint Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Emellett ma az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A rendkívüli hőség miatt a kormány otthoni munkavégzést rendelt el mától a közszférában. Egyre több Pest megyei település vezet be vízkorlátozást. Katar fővárosában, Dohában folytatódhatnak ma az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között. A megbeszélés középpontjában a hormuzi szoros helyzete szerepel majd. Washington közölte, az amerikai és az iráni fél megállapodott arról, hogy leállítja a katonai akciókat. Lezuhant a Saudi Aramco olajvállalat egyik helikoptere, a fedélzeten lévő mind a 14 ember meghalt. A baleset a Saudi Ras Tanura térségében, a hormuzi szorostól nyugatra történt. Az okot egyelőre vizsgálják. Az Aramco néhány nappal korábban indította újra az olajszállításokat a térségben, ahol az iráni konfliktus miatt hónapokig szünetelt a forgalom. Itthon a sok napsütés mellett az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor, zivatar. Napközben 35-41, este 29-36 fok valószínű. Keddig marad a rendkívüli hőség, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak enyhülést. A híradást Brieska Dániel készítette. Most hallgassák meg a körzeti időjárás jelentést, elmondja a műsorvezető Balogh Tamás.
Köszönöm szépen. Budapesten már most 27 fok van, Győrben 22 fokot mértek. Mosonmagyaróvár 22, Sopron 23, Szombathely 19, Pápa 21, Veszprém 23 fok. Székesfehérvárról nem érkezett információ. Szentgotthárd 21 fok, Zalaegerszeg 22 fok, Keszthely 20 fok, Nagykanizsa 19 fok, Kaposvár ugyancsak 19 fok, Siófok 25 fok, a Balaton vize pedig már 29 fokos. Pécs 23 fok, Pakson és Baján 19 fok van. Kecskemét 23 fok, Eger 22 fok, Széchenyi 18, Miskolc 22, Szolnok 23, Karcagon ugyancsak 23 fok van. Debrecen 22 fok, Nyíregyháza 23 fok, Záhony 22 fok, Szeged 20 fok, Békés Csaba 22 fok, Kékestetőn 25 fokos a hajnal. 6:02, jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió vidék magazinja, a Hajnaltáj. A mikrofonnál Balogh Tamás, és jöjjön néhány ajánlat a következő fél órából. Lenyomja a magyar dinnye árát a külföldről behozott gyümölcs.
Nem csak megtermelni kell tudni ezt a növényt, hanem értékesíteni is kéne. Európán kívüli országokból kerül be a dinnye. Marokkó, Egyiptom, felfoghatatlan.
Aztán az aratás már javában zajlik Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is, de vajon milyen termés átlagok várhatók?
Sajnos fél terméssel számolunk a búzában mindenképpen. A korábban megszokott ilyen 7, akár 8 tonnákról lementünk vissza a 3-4 tonnára.
De hogy áll a tritikáli, repce és a rozs, hamarosan kiderül, ha írnának nekünk a Hajnaltáj e-mail címe hajnaltáj@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Füredi Zsolt.
Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
A lisztharmattal, a peronoszpórával, valamint a szürke rothadással szembeni ellenálló képesség a három legfontosabb tulajdonság a szőlőknél. Ezen fajták 3-4 permetezéssel megvédhetők szemben a hagyományos szőlőkkel, amelyek 7-8 permetezést is igényelnek. Bozsik József beszélgetése.
Bajkösség határában a Szőlőhegyen beszélgetünk, Pál János építészmérnök, melyek a vezető fajták?
A legtöbb az a sasla, az alagyöngye, és van néhány tőke biankánk. Ez adta a termésnek az alapját. Ugye folyamatosan csökkent, mert már előregettek, és ami olyan volt, azt ki kellett cserélnünk, újat telepítettünk helyettek.
Csizmazi a darab József 1959-ben kezdte el az alagyöngye nemesítését, akkor született az alagyöngye. Tulajdonképpen ez volt a 70-es években az egyik legnagyobb áttörés a rezisztens szőlőfajták világából. Az alagyöngyét hol helyezi el a Nero, Bianca, Aletta és sok más fajta között, amit termeszt?
Hát én a középmezőnybe helyezném el, mert még a biankánk szinte minden betegséget túlél, még eddig nem találkoztunk semmilyen károsítással, se peronoszpórával, se a liszharmattal, a két legkomolyabban. A zalagyöngyét nem nagy mértékben, mert azt külön figyelünk rá, a liszharmat majdnem minden évben egy kicsit elkapja.
De végül is peronoszpórával szemben akkor ellenálló?
A peronoszpórával szerintem itt nálunk teljesen ellenálló volt. Gyönyörű, hatalmas fürtök vannak. Amikor megvettük ezt a kertet, akkor a szomszédaink mondták, nem érték, hogy lehet, hogy akkora hatalmas nagy fürtök kettők teremnek rajta. Nagyon bő termő. Egyszerűen cikszalagokat tekertem a tőkéknek az aljára, és onnan, amikor megyek, a permetezésnél ez nagyon nagy segítség, még a születnél is, hogy azt látom, hogy ha egy kékszínű szalag van rajta, na az az alagyöngye, akkor oda kell a lisztharmat. Ellenő még itt egy mellette levő sorba bianka van, ezt kihagyom ilyenkor, hogy minél közelebb kerüljek, hanem is a bioszőlőhöz, de egy ilyen értékesebb, kevés mérget tartalmazó anyaghoz.
Csizmazi a darab József fajtái, az alagyöngye, a bianka, a néró, az aletta, amely itt van önnél, és Kozma professzor úr fajtái közül, ahogy mutatta a listát, például a palatina, amelynek augusztusi muskotáj volt a neve, tehát a magyar szőlőnemesítők megelőzték korukat azzal, hogy környezetbarát, ellenálló szőlőket nemesítettek, amelyek tényleg maximum 2-3 permetezéssel megvédhetőek.
Igen, ez tényleg így van. Van olyan év, hogy ez a 2-3 permetezés ez bőven elegendő, hogy ezek szinte 100%-os minden betegségtől mentes termést hozzanak.
Mert itt vannak a hagyományos fajták, hogy említette a saszla is, tehát akkor össze lehet hasonlítani, hogy melyiknek milyen az ellenálló képessége, és melyik milyen betegségre fogékony. És ugye a környezetbarát gazdálkodás, az, hogy nem érgezzük a környezetünket, amikor egy adott szőlőfajta a génjeiben hordozza az ellenálló képességet, az a legjobb.
Minél több rezisztens fajtát hozzunk be. Tehát szerintem 3 általunk telepített szőlő kivételével olyan 21 fajta szőlőnk van, a többi mind valamilyen szinten rezisztens. Van olyan is, ami nem magyar, hanem német, a főnix például egyáltalán nem kell permetezni, és megmarad egészségesnek.
Ha önnek is van kérdése Bozsik gazdához, küldje el e-mailben a hajnaltájkukac@mtva.hu címre. Május végén megkezdték a kajszi szüretet a barackosok egykori fő termővidékén, a budavidéki budaörsi termőtájon. Ugyan országos átlagban legalább 70%-os a fagyker miatti terméskiesés, Keszler József kertésznek több év után először sikerült a gyümölcsösét megvédenie, így bő termést hozott az idei év. A május végén érő cunami fajtákat már leszették Érdófaluban, a héten pedig a legízletesebb Orange Red fajtát szüretelik, de a klímaváltozás miatt meg kell válnia ettől is. Berényi Barbara riportja.
Kajszért kora reggel?
Igen, visszajáró vagyok. Fiacban annyira nem hiszek, mert lehet, hogy viszont eladok. Szeretek házhoz járni, úgyhogy ebből a barackból is lesz egy kis lekvár.
Sok cukor kell bele? Mi
nem,
az arány?
Nem teszek bele cukrot.
Elállít?
Igen, tartósítószer nélkül.
Csak leborítani fejjel
csak
lefelé?
Csak fejjel lefelé, igen.
Mik fennszedik a kajszit? Keszler József né beállt a kora reggeltől, árulja háznál. Kereskedővel sosem volt a kapcsolatban?
Nem szeretem őket. Mondom őszintén, teljesen leépítettük már. Nagyon olcsót szeretnének, nagyon nagy szem őt válogatnának, jobban szerettek én a kis embereknek. Körülbelül 10-15 évvel ezelőtt csak kajszi barackkal kezdtük, estig el szokott folyni a napi szedés.
Hány év kellett ahhoz, hogy kialakuljon ez a bizalmi kör?
Nagyon gyorsan, mivel hogy finom, szép, megbízható, szájról szájra terjedt, tehát, mint a mese.
Keszler József kertész gyümölcsösébe, kajszisába egymást érik a különböző fajták. Már május végén volt kajszi barack. Ez szép, féltenisz labdányi méretű biztosan.
Ez az Orange Red fajta, ez ilyen középkorai érésű, a legízletesebb az összes kajszi közt.
A 30 kipróbált fajta után mondja.
A 2000-es évek elején közel 40 fajtát telepítettem, mikor bejöttek ezek az új külföldi klubfajták, és senki nem tudott róluk semmit, akkor mindegyikből vettem 5-6 darabot, egy hektárt elültettem, és akkor szép lassan szelektáltam. De az Orange Red is sajnos szelektálásra fog kerülni, mert mióta megjelentek ezek a tavaszi fagyok, és önmeddő a fajta, így nem lesz alkalmas telepítésre.
Arra emlékszem, hogy 2021-22, de talán 23-ban is, amikor itt jártam, minden lefagyott. Aztán volt 2024-ben egy közepes év, de mi volt tavaly?
Tavaly egyedül a Kyoto fajta maradt meg, tehát minden lefagyott.
Tehát a 6 hektáron...
1 hektár Kyoto maradt meg, igen, az bírta a fagyot. Az a legellenállóbb fagy tekintetében, amúgy minden más betegségre érzékeny.
Akkor idén 6 év óta az első év, amikor minden termőre fordult?
Hát úgy néz ki, igen, ha már az oranyzad is terem, akkor minden megmaradt. Legelső fajtánk a cunami. Hát az ritkításra szorult. Igaz, hogy védekeztünk a fagyok ellen, de még május 1-én is fagy volt éjjel.
Hogy védekeztek?
Hát egy hektárba tudtunk, 150 tüzet raktunk.
És ott álltak éjszakánként a tűz mellett?
Hajnal 4-től reggel 7-ig.
És számítanak ezek a tűzrakások?
Másfél-két fokot tudunk emelni így pár órán keresztül. Megmentették.
Hogy szedik? Szedmagad akcióval, vagy hogy találnak munkaerőt?
Hát én kertész vagyok, nem szeretem a szedmagadot, mert hatalmas kárt okoznak, sajnos sok kerül a földre, meg letörik az ágakat. Családi összefogással és némi alkalmi munkával meg tudjuk oldani. Tehát érési sorrendben egy-egy hektár van egy fajtából, az megoldható. látható.
2010-ben legalább 40 fajtával kísérletezett. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján akkor most a legnagyobb kérdés az, hogy a tavaszi fagyokat mi az, ami bírja. Ezek szerint az ízt el kell engedni, vagy hogy fog alakulni a fajta választék?
Hát telepítéskor most már az az elsődleges szempont, hogy fagytűrő legyen a fajta. A másodlagos szempont, hogy piros legyen a gyümölcs. Sajnos a bevők azok színre vásárolják a kajszit, nem ízre. Tehát az oranzsradis narancsárga nem piros, úgy kell megkóstoltatni, de megkóstolják, akkor azt viszik. A magyar fajták sajnos háttérbe szorulnak ebből a szempontból.
Göncit, azt el kell felejtenünk?
Hát Gönc környéken biztos, hogy sokat termesztenek, garantálom, hogy a magyar fajták a legfinomabbak, de mivel nem pultonálló és nem piros a fedőszín, ezért nehezen értékesítő. Olaszoknál most már a körpiros kajszit nem esítik, tehát úgy néz ki, mint a paradicsom. Ez lesz a jövő.
Melyek ezek a fajták? Elárulja, hogy mivel fog kísérletezni? Tehát ami fagytűrő is, és piros is.
Hát én most már lassan 60 éves vagyok, már nem fogok kísérletezgetni, de 40 fajtából 4-5 fajtam jó bevált. Cunami az ugyan fagyérzékeny, de korai is jól lehet értékesíteni. Utána jön a Pinkot, a Goldrich kiváló ízre, színre, mindenre, elég jó a fagytűrése is. Aztán meglátjuk, most például telepítettem egy fajtát, ami állítólag jó fagytűrőm, az a Bergeván.
Csak nem hagyja abba.
Hát igen, ez nem lehet a baj.
Lenyomja a magyar dínyi árát a külföldről behozott gyümölcs. Mire egy hét múlva megjelenik a piacon a hazai, addigra már sok vásárló csalódott, és az éretlen több ezer kilométert utaztatott dinnye után már nem biztos, hogy megfizetik a drágában előállított magyart. Ezért félő, hogy sok hazai termelőn rajta marad a termés. Pirisi Csenge riportja.
Hát a két dinnye között ez a különbség. Ez itt tart, és ez a jobb.
1000 forintért vettünk tegnap egy felet, és kemény, éretlen, ízetlen, legszívesebben visszahoznám becsapnak, mert ez nem magyar dinnye volt.
Vettek már idén dinnyét?
Igen, tegnap egy fél dinnyét.
És görög dinnyét?
Görög dinnyét.
És milyen volt?
Rossz. Az íze se, meg az állaga se.
Mennyit kellett érte fizetni?
289 forint volt kilója, és ilyen 1200 forint körülre jött ki.
Nem várják meg a magyar dinnyét?
Sokkal finomabb és édesebb. És ezt a nyomott áron nagyon nehéz lesz versenyezni vele.
Nem éri el az 500 forintot a dinnye kilója. Most mit láttam egy árusnál? Slakta Gyula, a Hedőtelki gazdálkodó.
Import dinnye, az biztos. A magyar dinnye sajnos az most még jelen pillanatban magasabb áron van, csak hajtatott, tehát fólia sátrakban nevelt dinnyék vannak jelen pillanatban még a piacon. Szabadföldi dinnye az július 5-e környékén fog beindulni.
Magyar dinnye akkor drágább lesz.
Az eleje mindenféleképpen. Aztán valószínű, hogy az 500-at is el fogja érni. Attól tartok, hogy az 500 után nagyon hamar le fog esni a dinnyének az ára. Már nagyon nagy baj, hogy ár alatt kelljen árulni a dinnyét. Ott már nagyon nagy a baj. A tavalyi évben történt ez nekem, hogy a 600 más dinnye az tönkrement. Ebből régebben tisztességesen meg lehetett élni. Aztán megjelentek itt nálunk ezek a bevásárló áruházak. Ők azzal nagyon tudnak manipulálni. Ebbe a termelők nem fognak tudni kompromisszumot kötni. Van egy vásárlói réteg, aki tehetős. Ők azok, akik egyébként az eper szezonban már a görög dinnyét keresik. Abba az eper szezonban, ami egyébként import eper, arra várják az import görög dinnyét. Amikor arra ugye megjelenik a magyar görög dinnye, akkor arra már ezen túl vannak. Már megunják.
És ez a dinnyének jó, ez a meleg?
A meleg jó, illetve valameddig tolerál, de a nagy meleg se jó a dinnyének.
Folyamatosan próbálják a vizet eljutatni a növényhez.
Tehát folyamatos öntözés van. Kertészetünkben hiányzik egy felső öntözés, ami most nagyon indokolt lenne. Légköri a száj van, és amikor ilyen jelenség van, akkor a növények próbálnak védekezni, akkor ők szinte leblokkolnak. Nagyon oda kell figyelni, nehogy véletlenül a gyökér megsérüljön, hogy csak a víz menjen rá.
Sok a költség most pont emiatt?
Hát egészen magasan van az üzemanyag ára, tehát a energiára az magas, és reggeltől estig megy a szivattyú. Nagyon sok a költség.
Ezt be kell, hogy építsék, gondolom, az ár.
Természetesen igen, óriási költségek ezek mind. Nem csak megtermelni kell tudni ezt a növényt, hanem értékesíteni is kéne. Európán kívüli országokból kerül be a dinnye. Marokkó, Egyiptom felfoghatatlan. Egyiptomban 6-8 dolláros pénzekért dolgoznak az emberek. Itt Magyarországon ez egy embernek a bére 20.000 forint. Minden járulék, meg minden kifizetéssel együtt. Ilyenkor ki kell fizetni azt a napot, akkor is ugye nem tudjuk végig dolgozni. Nem sajnáljuk az emberektől azt a pénzt.
És van, aki szegje? Van munkáról?
Családon belül próbálkozunk. Nyáron lesznek diákmunkások, mikor a dömping lesz. nem a speciális részét csinálja, de egyébként bele tudnak tanulni. Régebben nagyon sok gyerkőc beletanult ebbe a szakmába. Mostaniak között is vannak nagyon jó, nagyon ügyes gyerekek.
Azért vannak kevesen már, akik ezzel foglalkoznak, mert olyan magasak a költségek?
Kevesen vagyunk, és igazából nincs stabilitás. Szóval nagyon nagy kitartás kell hozzá. Hogyha valamit elnéz az ember, itt nagyon lehet bukni.
Hajnaltáj. A Vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
Péter Pál napja van. Hagyományosan ezen a napon kezdődik az aratás. De a Vajdaságban már be is fejeződött az árpa betakarítása. A búza aratása azonban még nagyjából egy jó hétig is eltarthat. Tóth Lászlóval, a Temerini Zsúnyi Szilág Földműves Szövetkezet agrármérnökével Ternovác István beszélgetett.
Nagyszüleink, dédszüleink korábban az volt a szokás, hogy Péter Pál napján kezdik az aratást. Most jóval korábban beindultak az aratócséplőgépek. Hol tartanak a betakarítással Temeri határában?
Az utóbbi 50 évben az időjárás nagyon megváltozott, és sokkal korábban kezdődik a nyár. Június 20-a körül kezdtünk aratni, előtte volt egy nagy eső, és utána egy felszikott a talaj, amint lehetett, hogy elkezdjük a buzát csépölni. Még egy 7-10 nap, ha szép időjárás lesz, ami kell még az aratás befejezéséhez. Független attól, hogy korábban kezdjük az aratást, 14% nedvességgel aratjuk a gabonát, mert nagyon drága a szállítási költség, a gáz. 20-30 évvel ezelőtt 20-25%-os gabonát is arattunk, ugye akkor nem volt étel a gabona szállítása.
Az év első 6 hónapjában leesett 330 liter eső. Úgy néz ki, hogy jól állunk csapadék dolgából, de viszont száraz volt az április és a május. Ez mennyire nyomta rá bélyegét a búzát?
Az volt a legnagyobb baj, hogy a buzavirágzás idején száraz volt a talaj, tehát nem volt tökéletes a megtermékenyülés, a beporzás a gabonáknál, és a kalász egy része üres maradt. Na most ez függ a gabona fajtájától, függ a vetési időtől, talajt melyik határvészen volt, sok mindenre kihatott. És volt még egy tényező, ami csökkentette a hozamot, az, hogy május elsőjén körül volt nagyon hideg, vagyis volt ott szintén kárt tett a virágzásban is a megtermékenyülés.
Vajdaság szerte azt hallani, hogy kiválóan termett az árpa, de a búzahozamok kisebbek lesznek. Itt Temerinben mi a helyzet?
Mi is vagyunk kivételek. Az árpa, mivel hogy sokkal rövidebb a tenyész ideje, és szávasság előtt megtermékenyül beporzódott, előbb le tudtuk aratni, ott kiválóak a hozamok, míg a többi őszi gabonánál, amelyek később virágzottak, mint a búza is, itt a termés kiesés van, és van elég komoly eltérés a hozamok között, de a legjobbak is elmaradnak az elmúlt évek legjobb hozamaitól.
Tonnákban kifejezve hektáronként ez mit jelent?
5 és 7 tonna közötti hozamok vannak hektáronként, van 4 tonnás hozam is.
Mennyire sikerült a növénynek föltöltenie a szemet? Meg lesz-e az 1000 mag súly és a hektoliter súly?
Tekintettel, hogy kevesebb szem van a kalászban, a szem fejlettsége az tűrhető, aránylag jó minősége, ezzel nincs is gond, de viszont kevesebb a kalászban lévő szem, amivel a szárazság volt nagy kihatással.
Lesz a búza értékesítésével, hiszen az elmúlt évek asszályos időjárása miatt jelentősen megnőtt a kalászos gabonák, köztük a búza vetés területe, emiatt nagyon alacsony a felvásárlási ára, mindenfelé panaszkodnak a termelők, hogy ebből legfeljebb a termelési költségeket tudják majd kifizetni, haszon nem lesz rajta. El tudják adni?
Jelenleg mi tudjuk tárolni, ez egy nagyon pozitív dolog, és ki tudunk valamelyest várni a tárolással, mert majdnem mindig a betakarítás pillanatában a legkisebb az ár. Utána ott valamelyest változni, sokat nem várunk tőle, de bízunk benne, hogy azért egy kicsit alakul majd az ára, de nagy haszonra ne számítsunk, mert ugye egy kis terméskiesés, meg drágák a befektetési alapanyagok, és hogy ezt mind ne számítsuk itt, talán nem leszünk veszteségben, de nagy hasznunk sem lesz.
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye a kalászosok termesztése szempontjából igen összetett. A beregi szatmári tájegység kötött talaján a búza a meghatározó, a homokos területeken pedig tritikálét és a rozsot termelnek a gazdák. Ebből következik, hogy a kalászosok érése sem egységes, a hozammal pedig az idén sem lehet dicsekedni. Aratás előtt készült Zsoldos Barnabás riportja.
Puskás Csabával beszélgetek, aki a szatmári térségben gazdálkodik.
A saját területünkön búzát és repcét fogunk betakarítani. A sorrend az érdekes lesz az majd az érettség függvényében, mert volt olyan már, hogy a repce megelőzte a búzát. Elméletek nem kellene, de amilyen a szárazságon, meg amilyen hőség, bármi megtörténhet, bele fogunk kezdeni az aratásba.
Más kalászos nincsen?
Nem, tritikáit nem szoktunk vetni, gabonát sem, csak a búzát.
Az önföldje az mind kötött talaj, tehát mind a szatmári térségre jellemző. jellemző talaj minőséggel bír.
Igen, kötött talajon gazdálkodunk, de sajnos ez a kötött talaj sem bírja már ezt az aszályt.
Pedig valahol olvastam, hogy még mindig jobb a vízháztartása logikusan, mint a homoknak.
Mindenképpen jobb, de mikor ilyen több száz milliméter éves csapadék hiány van, már mindegy, hogy milyen talajon gazdálkodunk.
Milyen termés várható?
Sajnos fél terméssel számolunk a húzában mindenképpen.
Ez hektáronként mit jelent?
A korábban megszokott ilyen 7, akár 8 tonnátról lementünk vissza a 3-4 tonnára.
És ott a repce?
A repce az előző évben nagyon jós költ, volt olyan, hogy üzemi átlagban közel 5 tonnát tudtunk termelni, de sajnos a repcét nem csak az aszály bántotta, hanem az áprilisi fagyok is. A repce közepe alig hozott becőt, lefagytak a virágok, és nincs rajta becő.
És árakban tud-e már a gazda gondolkodni?
Amit hallottunk, az is irgalmasak azok az árak. 60-62 forint a búza, a repce is egy olyan 170 forint körül mozog, katasztrofálisan gyenge. 5-10 évvel ezelőtt árakon kell értékesítsünk, és úgy, hogy elmondom, hogy fél termés lesz csak, elég kilátástalan a helyzet.
De érdeklődés van.
De érdeklődés mindig van, a kereskedők azok mindig megveszik. Ők nem buknak sosem.
Nyírvasváriban Serbán Györggyel beszélgetek. A homunkos területen nem a búza, mint kalászos növény a meghatározó, a búzán kívül mit termeszt?
Részben tritikálék, meg rozsot. Rozsból 20 hektár, 25 hektár, meg vagy 10 hektár tritikálék. Tritikálénak már egy részét sajnos le kellett kaszáljam. Úgy gondoltam, hogy nem lesz olyan termés, ami megéri a kombányolást. Kaszály véget, és így megoldottam, hogy felbáláztam zöldön, parvas marháknak. A rozs az elég szépen mutatkozik, maga a szalma, kalászok eléggé hiányosak.
Kell a szalma is, akkor ezek szerint jószágot is tart.
Szarvas marhát tart.
Tehát logikusan akkor ebből az következik, hogy a tritikálét és a rozsot is ezért termesztik.
Igen, valamennyit, ha tudunk értékesíteni, de az nagyon kevés, zömét felhasználjuk.
Homokos terület az hány aranykorona, mert azt mondtam, hogy nagyon gyengék itt ezek a homokok.
10 aranykorona értékűek, azon felül van, annak már nagyon örülünk.
Mekkora lesz a hozam?
A rozs, ha egy 20 mázsát fog tudni hektáronként, akkor az már nagyon jó. Tritikáléból, ami megmaradt, az is eléggé gyenge, de egy 30-40 mázsa körül lenni kellene hektáronként.
Mondta, hogy a szalmát is használják, de hát most úgy látom, hogy nagyon rövid szárúak. A meleg miatt van ez?
A meleg miatt természetesen. Annyi lesz, amennyi lesz. Hát most ebben nem tudunk mit csinálni. Reméljük, hogy venni nem kell hozzá. Elég lesz a saját gazdaságnak. Behozzuk.
Mikor kezdődik az aratás?
Ezt még nem tudom, azt nézzük a kalászokat. Ha ilyen idő lesz, akkor hamarosan, ha netalántán bejönnek is eső és csapadékos idő, akkor még húzódnék kicsit. A gabonát azt nem nagyon szoktuk szárítani, azt azért megvárjuk, hogy onnan fentről megszárítsák. Az már akkor nagyon ráfizetés lenne, hogyha szárítatni is kellene. Nincsen szárítom végül is.
Most várakozó állásponton van az aratást illetően, hogy az időjárás kedvező legyen.
Igen, ez most aratásra való idő, az biztos, csak még azért nem lehet levágni.
Betakarítás szempontjából pedig egy országos körképpel folytatjuk. Itt van velünk Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a rádióhallgatókat!
Hogy áll most az aratás, és milyen előrejelzések vannak?
Hát az aratás elindult, ugye a tavasznak megfelelően, amikor ugye sem márciusban, sem áprilisban jelentős csapadék nem volt, ennek megfelelően a szárazság az egész szezonra rányomta a bélyegét, sokkal hamarabb kezdtük el az aratást, mint ahogy jó lett volna, úgyhogy június 8-án, 9-én, 10-én az ország déli részén megindultak a kombányok, ugye őszi árpával kezdődött az aratás, 300-350 ezer hektár körül volt őszi árpa, ennek az aratása folyamatosan ment, és ugye a melegek, amik most vannak, pedig a búzáknál egy kényszerérést indított el sajnos, kisebb szemek, töppettek és hamarabb. Ugye azt kell látni, hogy a fajta bemutatókon láttuk, hogy gyengébbek az eredmények, mint amire számítottunk. Sajnos ez vissza is igazolódott a termő táblákon. Ugye 4 tonna körüli az őszi árpa termés, és sajnos a búza az kevesebb szokott lenni, mint az őszi árpa, úgyhogy valószínűleg az még egy picit kevesebb is lesz. Ugye itt az alföldi részről beszélünk, és egy picit jobb a helyzet a dunántúli részen.
És így az aratáshoz közeledve a lezúduló eső az hátráltatta néhány helyen, vagy azokon az adott helyeken az aratást, vagy ahhoz kevés volt?
egy viharzóna vonult két héttel ezelőtt a déli ország részbe. Azt lehet mondani, hogy ott, ahol a jégeső elverte, hogy sajnos van olyan tábla, ami 100%-os kárt szenvedett. A Dunántúlon pedig Zala megyében vannak térségek, ahol ezek a csapadékok, ha nem is okoztak kárt, de egy picit lassítják a munkákat, de az ország többségében gördülékenyen mennek a munkák, hogy ezeknek a rettentő száraz meleg időknek következtében.
Az állományok tekintetében mi a helyzet a kapásnövényekkel?
Kapásnövények eddig jól mutatják magukat. Ugye a nagyobb krízisek egy része már megvolt. Ugye a kelések szoktak egy nagyon kritikusak lenni a kalászos növényeknél. Erre mi termelők már gondolunk. Nagyon sok helyen előrébb hozták a vetési munkákat. Ennek következtében még egy alacsonyabb hőmérsékletet, csapadékosabb időben március közepétől április közepéig nagyjából el lettek vetve a kapás növények. Ez régen, amikor én kezdtem a pályafutáson, ez május hónapra esett egyébként. Ennek következtében a kapásnövények jelenleg még jól néznek ki, de ugye ne felejtsük el, hogy a kukorica területe, vetés területe lecsökkent a felére, és ugye az egyik legnagyobb krízis a júliusi kötés, amikor ugye megtermékenyülnek a szemek, ennek az időjárása. Ez kritikus szokott lenni még a kukoricánál, hogy nem lehet tudni, hogy akkor milyen idő lesz még.
És ha visszakanyarodunk a kalászosokhoz, akkor mikor kaphatunk számokat, hogy pontosan hogyan alakul idén a termés?
Amikor olyan 15-20%-a le van aratva a területnek, akkor ugye nagyjából úgy már lehet következtetni az átlagokra, viszont ebbe az időjárásban akár hetente 30% is le lehet aratva, úgyhogy a hét második felén már nagyon pontos, majdnem kész adatokkal fogunk rendelkezni. Ez nem jó, ugye régen ez augusztus 20-ig tartottak az aratási időszakok, ez most sajnos a közre játszik abból, hogy kevesebb termés lesz, gyorsabban be fognak jönni a raktárakba a termények.
Petőházi Tamásnak, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnökének köszönjük szépen, hogy itt volt velünk.
Én köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra.
Viszont hallásra. És kedves hallgatóink, ez volt a Hajnaltáj, hamarosan kezdődik a Jó reggelt Magyarország. Mi legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mai adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Lajer Rita, a gyártásvezető Szőlős Éva és a szerkesztő Füredi Zsolt nevében is köszönöm, hogy ma is velünk ébredtek. Szép napot kívánok. Balog Tamást hallották. Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. I've been down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk, hotter than a match head. But at night, it's a different world. Go out and find a girl. Come on, come on, and dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, you know it's a pity the days can be like the night. It was summer in the city, in the summer in the city. Cool time, evening in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Chill out, reaching like a bus stop, running up the stairs, gonna night, it's a different world.